Hangtörténetek.
Muzsika hetet hét határon túról, szombatonként este 8:45-től.
Zenei szerkesztő dr. Szabó Attila, műsorvezető Ila Gábor, támogató a BioL.
Thank you.
Hangtörténetek című műsorunk aktuális november 19-i kiadása egyben jubileumi, hiszen bármilyen hihetetlen, hogy repül az idő, már is a 10. műsorunkat hallhatják itt a Marosvásárhelyi Rádióban. Ilyenkor szombat esténként élőben beszélgetünk, kapcsoljuk telefonon Homoló Dalmásról dr. Szabó Attilát, aki fantasztikus lemezekkel bír, és nem csak, hogy megosztja ezeket, hanem még történeteket is mellékkel. Szervusz Attila, üdvözlünk!
Szervusz, jó estét!
Bachal kezdtünk megint, ami nekem olyan, mint amikor közel kerülök egy zongorához, hogy valahogy megnyugszom tőle. Másrészt pedig, ha jól értem, itt az történt, hogy annak idején azok nagy nehezen kifejlesztettek egy hangszert, hogy utánozza a fúvós hangszerek hangját, ezek meg az erre az orgon nevű hangszerére darabot visszaszedték furujára. Jól értem a történetet?
Igen, viszont itt mindenekelőtt Vivaldit, Antonio Vivaldit kell megemlíteni, ugyanis noha ez Bach szerzemény volt, ez a Bach katalógus szerint 596-os orgona koncertók sorozata, pontosabban 5 tétel, az eredeti szerző az Antonio Vivaldi, a L'Estro Armonico című ciklusának a 11. koncertóját hallhattuk. Annyira megtetszett Bachnak ugyanis, hogy lényegi változtatás nélkül áthangszerelte orgonára. Tehát az eredeti Vivaldi féle változat az zenekarra íródott Concerto Grosso formájában, amit aztán Bach átkomponált orgonára, és belga barátaink pedig a Flanders Recorder Quartet pedig, hogy mondod, visszatérítették blokkflőtére, ők fújták ezt a változatot. Itt az is figyelemre méltó ebben a dologban, hogy itt ugye két kolosszális zeneszerző, akik tudtak egymásról, kortársai voltak egymásnak, Vivaldi néhány éve volt idősebb Bachnál. Ahelyett, hogy kiválták volna egymás szemét, mint ahogy ugye ma feltételezzük, hogy megtörténne, hogyha egyik zeneszerző másik munkáját eltulajdonítja, elsajátítja. Ehelyett mindketten büszkeséggel voltak eltelve, Vivaldi azért, mert a nagy Bach átvette tőle ezt a csodálatos munkát, másfelől pedig Bach is tiszteltetésnek tarthatta, hogy a nagy Vivaldi zenét komponálhatta át maga a hangszerére. Ez azért is érdekes, mert Bachról tudjuk, ugye, hogy elsősorban felnémet mestereket követett, tehát például Dietrich Buxtehude-t orgona komponálás tekintetében, de mint látjuk, vigyázó fülét délre is vettette, tehát onnan is inspirálódott. Innen látszik, hogy valójában elszigetelt zenélés nem létezik. 17.-18. században is az emberek tudtak egymásról kicsit más sebességgel, de lehet nagyobb intenzitással sikerült egymás munkái felől értesülniük. Ez a mikorunkra jellemző, az én, a személyes siker, hogy a személyes siker mindenek előtt való, hogy a másik nyakára taposunk a bakkancsunkkal, ez borzasztó, tehát ajánlom Bach és Vivaldi példáját azok számára, akik a személyes siker oltárán minden mást feláldoznak. Ennyit nagyjából erről a csodálatos zenéről. A következő szerzőnk az egy francia szerző lesz, José Baudin de Boismortieréről van szó. Ő is kortársa volt Bachnak és Vivaldinak, pár évvel fiatalabb, mint Bach. Ő azért érdekes, mert ő meg tudta valósítani azt, amit utána évtizedeken, sőt évszázadokon keresztül a zenészek többségének nem sikerült megvalósítania, hogy nem csak hogy megélt a zeneszerzésből, hanem egészen meg is rendesen meggazdagodott. Tudni, kitalálta a szerzői jogot. Pontosabban kitalálta annak a konkrét alkalmazási formáját, a francia királytól licenszet szerzett, és saját nevén adta ki a zenét, saját kiadóhivatala volt, és mivel, hogy nem csak ügyes üzletember volt, hanem igen termékeny zenész is, és tudott a piac nyelvén beszélni, tehát tudta, hogy milyen zenére van szüksége miatt, példamutató módon és páratlan módon sikerült megélni a saját zenéiből. Ugyanakkor érdekes, hogy tehát amellett, hogy nagyszerű üzletembernek is bizonyult, meg a házassága is egy szerencsés házasság volt, egy aranyműves gazdag család lányát vette feleségül, állítólag rendkívül feledékeny és szórakozott ember volt, erről rengeteg anekdota maradt fenn. Mindenesetre a zenéjét azt igen pontosan jegyezte le, és itt most Boismorti mestertől fogunk hallani egy koncertót, három tételt, a Tripla Concordia együttes fogja előadni, igazi barokk zene, José Bodin de Boismorti.
Amortier pompás koncertójában gyönyörködhettünk itt a hangtörténetekben. Kár, hogy ezután a lejátszás utáni jogdíjak már nem őt boldogítják valószínűleg.
Ki tudja, hát amilyen üzletember volt, lehet, hogy megoldotta, hogy a Mennyországban továbbra is folynak a kaszába a pénzek, nem tudhatjuk minden esetre. Annyit még hozzátennék, hogy képzeljük el azt az országot, 300 esztendővel ezelőtti országot, ahol ennek a zenének olyan keletje volt, ugye a kottáknak, hogy meg tudott a zeneszerző gazdagodni belőle. Tehát ez elképesztő. Ezt a zenét ma nagyon sokan klasszikus zeneként, komoly zeneként elérhetetlen magaslatnak tekinti. Egy kevésbé tehetséges üzletemberrel fogjuk folytatni, Erik Satieval, aki elsősorban a Különc csodabogárságáról ugrik szemünkbe a század forduló és a század 19. század vége, a 20. század elejének volt ő francia különlegessége, párizsi különlegessége. Kétszer is bejutott a Párizsi Konzervatóriumba, rövid úton mindkétszer ki is vetették onnan, tehetségtelennek ítélték meg, ezen különösen nem keseredett el, írta tovább a zenéit, és közben különféle párizsi Montmartre és Montparnasse-i kabarékban zongorázott. Aztán már meglett 30-valahány esztendős korában, iratkozott be megint, akkor már egy másik zeneiskolába, tisztességgel is végezte. Addigra már Európa szerte híres volt, olyan barátai voltak, mint Stravinsky például, akit ugyancsak ma este fogunk hallgatni. Az összes párizsi valamire való festő, író, költő, a párizsi bohém élet minden tagja, barátja volt. Zeneszerzés dolgában pedig ugyancsak igen eredeti volt, nem csak megjelenése dolgában. Hát tulajdonképpen Debussyre is jelentősen hatott. Persze a visszahatás is felmerülhet, tehát hogy Debussy is hatott volna rá. Évén kortársak voltak, nagyjából ez el is képzelhető. Biztosan hatott még Ravelre, és a minimalistákra, például John Cage-re, akik kifejezetten Erik Satiet egyfajta szellemi atyuknak tartják. A lényege a másik, hát esztétikai tekintetben ilyen anti-wagneriánus volt, az anti-impressionista vonalnak volt az egyik éles képviselője. Ő azt hirdette, hogy a zenének érzelemmentesnek kell lennie, tehát nem kell feltétlenül érzelmeket generálni, ami azért nehezen elképzelhető a zenéjéről. Hát ezt a két rövid darabot, amit most tudunk hallani, a legismertebbet, ezt a Gymnopédiét, ezt én bennem kifejezetten erős érzéseket támaszt, de szerintem mások is így vannak vele. A különbségei közé tartozott, hogy naponta begyalogolt Párizs egyik külvárosából, ahol lakott, és ahol soha senki nem járt. Hát valószínűleg begyaloglás közben és kigyaloglás közben valahányszor minden kocsmánál megállt, mert sajnos ez a nagy fogyasztó volt. Fiatalon 59 évesen halt meg májcirózisban. Hát amikor betörték az ajtót halála után, akkor rettentő rendetlenség uralkodott a lakásában, megszámolhatatlanul sok esernyő, és ami érdekes, két zongora egymáson. Na most, hogy lehet zongorázni, akár az alsón, akár a felsőn, azt nem tudom, valószínűleg egyszerűen nem zongorázott, tehát a fejbe oldotta meg a dolgokat, nem tudom, mit lehet gondolni, két zongora egymáson, elképzelhetjük. Ugyanakkor ő nem csak zenével foglalkozott, hanem írt is, két nyelven, ugyanis anyukája angol volt, apukája francia. Például ilyen dolgokról írt, hogy van egy bizonyos kefalofon nevű hangszer, ami 30 oktávot képes átfogni, hát aki egy kicsit is ért a hangszerekhez, az tudja, hogy ilyesmi nem létezik, még szintetizátor se képes ilyesmire. Illetve írt Beethoven 10. szimfóniájáról, ami tudva levőleg nem létező dolog. Mindenesetre egy furcsa ember volt. Pascal Roger előadásában hallgatjuk meg az első számú gymnopédiát, ezt még fiatalon írta. Egy második darab pedig, Je te veux, szerűen akarlak, ennyit jelent franciául. Ez egyike azoknak a valszereknek, keringőknek, amiket a párizsi kabarékban játszott. Tehát Pascal Roger zongorázik. Thank you.
tudom, hogy félig meddig szentségtörés, de ha be akarunk férni a többi gyönyörű dalainkkal, akkor muszáj rábeszélnünk Szati végére. Azért nincs lelkiismert fordulása, mert annyi filmben használták már háttérzenének, hogy szerintem megszoktuk, hogy nem előtérben halljuk őt. Attila, mi maradt az adás végére?
De folytatjuk, azért a hangulat marad, a mondén bohém hangulat. Stravinskyval folytatjuk, aki különben a Szatyivel igen jó baráti viszonyban volt. Három könnyű darabját fogjuk meghallgatni, ugyancsak zongorára, négykezesek ezek. Stravinsky a két kislányával való zongorázás céljából írta, tehát nem a nyilvánosságnak szánta ezeket a darabokat. Utána pedig Kaláka együttestől fogjuk meghallgatni Vion egy versét, az Ellentétek baladáját, amit Szabó Lőrinc fordításában fogunk hallani. Hát erről annyit lehet tudni, hogy Charles d'Orléans herceg dobta fel az első sort, aztán a versenyen résztvevő költők pedig kellett folytassák a verselést, tehát természetesen, hogy Vion pénzdíjjal és mindenféle dicséretekkel sikeresen teljesítette a feladatot. Hallgatjuk tehát akkor Stravinskyt, és utána a Kaláka együttestől Vion egy versét.
Ezzel búcsúzunk ma estére, jövő héten szombaton ismét hangtörténetekkel. A zenész szerkesztő Szabó Attila nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a műsorvezető Ila Gábor kíván kellemes estét, kellemes zenei élményeket, a viszonthallásra. Thank you.
Szombati zenei összeállításunk létrejöttét a BioEl támogatása tette lehetővé.
Szomjan halok, forrás vize mellett, tűzben égek, és mégis vacogok. Parazsas kályhánál vadláz diderget, hazám földjén is száműzött vagyok. Csupasz féreg, díszes talárt kapok, hitetlen várok, sírva nevetek. Az biztat, ami tegnap tönkretett, végdáridó bennem a bosszúság. Úr vagyok, s nem véd jog, se fegyverek, befogad, és kitaszít a világ. Nem biztos, csak a kétes a szememnek, s ami világos, mint a nap, titok. Hiszek a véletlennek, hirtelennek, s gyanúm az igaz körül sompolyog. Mindig nyerek, és vesztes maradok, fektemben is fölbukás fenyeget. Van pénzem, s egy vasat se keresek, és reggel köszönök jó éjszakát. Várom senkitől örökségemet, befogad, és kitaszít a világ. Semmit se bánok, s ami sose kellett, kínnal mégis csak olyat hajszolok. Csalánnal a szeretet szava ver meg, s ha igaz szólt, azt hiszem ugratott. Barátom, aki elhiteti, hogy hattyúk csapata a varjúk sereg. Igazság és hazugság egyre megy, és elhiszem, hogy segít, aki árt. Mindent megőrzök, s mindent feledek. Befogad, és kitaszít a világ. Herceg, kegyes jóságod lássa meg, nincs eszem, s a tudásom rengeteg. Lázongva vallok törvényt és szabályt, s most mi jön, várom pálya béremet. És kitaszít a világ.